két komolyabb készülék bejelentés is volt az elmúlt időszakban. Az egyik a OnePlus-tól érkezett, ugyanis most már tényleg véglegesen bemutatkozott a OnePlus 10 Pro, ami a cég 2022-es első csúcsmodellje, és hát van egy pár érdekesség a már magával a bemutatóval kapcsolatban is. Egyrészt az történt, hogy a OnePlus igazából már mindent elárult, mielőtt bemutatták volna ténylegesen a telefont. Másrészt pedig az történt, hogy meglepő módon ez a premier, ez most Kínában zajlott, ami azért egy kicsit unorthodox, mert a OnePlus az elsősorban pont a kínai kívüli piacokra fókuszálta, amióta csak létezik, és ez az első alkalom, hogy előbb lesz Kínában kapható egy OnePlus készülék, mint hogy globálisan. A másik furcsaság, hogy csak a OnePlus 10 Pro érkezett meg, és sima OnePlus 10-ről egyáltalán nem esett szó ezen a bemutatón, tehát nagyon úgy néz ki, hogy a OnePlus 10 Pro az ugyan kapható lesz Kínában nagyon hamarosan, de valószínűleg Európában csak pár hónappal később érkezik, és az a gyanunk, hogy ezzel az érkezéssel együtt fogják időzíteni a sima OnePlus 10-nek a bemutatóját. Viszont most ugye a Pro van terítéken, és erről a készülékről azért azt lehet mondani, hogy amire most a BBK Electronics, ami a OnePlus cégcsoportnak a gazdája képes, az ebben a készülőben benne van, ez pedig a következő technikai specifikációkat jelenti. Egyrészt van nekünk egy fényvázas készülékházunk, ami hát ugye elvileg nagyon időtálló és rapabíró, és erre feszül rá egy 6,7 incses QHD felbontású AMOLED kijelző, amely adaptív képfrissítésű, ami azt jelenti, hogy 1 és 120 Hz között mindenféle képfrissítési frekvenciát képes magából kipréselni, annak megfelelően, hogy éppen milyen alkalmazást használunk. Ami még nagyon fontos, hogy azt mondták, hogy a maximális fénysűrűség 1300 nites, ez pedig kifejezetten magas értéknek számít, ez azt jelenti, hogy valószínűleg ez egy pontszerű érték, mert az OLED kijelzők pontszerűen tudják a legmagasabb fénysűrűséget megjeleníteni, de ez az egyik legjobb fényerejű telefon lesz majd a piacon, amikor megjelenik. A hardware a Snapdragon 8 Gen 1, ami ugye a legfrissebb Qualcomm chipset, és ez ugye egy 4 nanométeres csíkszélességen készülő chipset, a Qualcomm-nak a 2022-es csúcsmodellje, majd valószínűleg csak 2022 őszén fog kapni valamiféle kis turbózást, amivel egy picivel emelik az órajelet, de egyébként ez most sokáig, ennél sokkal jobb chipsetet nem lehet majd valószínűleg beletenni idei telefonba. Van nekünk 12 GB RAM-unk, és minimum 250 GB-os UFS 3.1-es belső tárolónk, ami hát kezdetnek azért mindenképpen elegendő. Már alapból Android 12-vel érkezik, de természetesen a OnePlus-nak a saját interfésze kerül majd erre a rendszerre, ahogyan azt a userek megszokhatták, és ami még nagyon érdekes, hogy megváltoztatták a kamerás vonalat is, ugyanis most már úgy néz ki, hogy tényleg van valami értelme annak, hogy a OnePlus és a Hasselblad összefogott, mert a két cég együttműködéséből egy olyan kamerarendszer került a telefon hátuljára, ami valamelyest azért különlegesnek tekinthető. A fő kamera az ugye egy 48 megapixeles Sony IMX789, ami egy nagyon korrekt szenzor, és természetesen 12 megapixelre lehet összetömöríteni a képeket mindenféle algoritmus segítségével, és van benne optikai stabilizáció, meg kézi feldolgozás, meg RAW plusz állománymentés, tehát hogy minden olyan dolgot tud a főkamera és a mögötte szoftver, ami a hát, mobil szempontból legalábbis professzionális fotózás megkövetel. Ami ennek sokkal érdekesebb, az az ultraszéles kamera, ami egy 50 megapixeles Samsung szenzorral dolgozik, és 150 fokos látószöget tud magából kipréselni. Ez pedig nagyon-nagyon masszívan túlmutat azon, amit általában az ultraszéles kamerában a többi gyártó kihoz, mert ott ilyen 110-120 fokos látószög szokott lenni a standard, ehhez képest a 150 az egy óriási ugrás, és már az elkészült képeken is látszik, hogy jóval ilyen halszemesebb jellegűek lesznek a felvételek, amiken természetesen utólagos lencsetorzítás korrekcióval lehet valamit simogatni, de ezzel az ultraszéles kamerával azért egy sokkal nagyobb teret tudunk átfogni egyetlen felvételben, mint korábban mondhatjuk, hogy bármivel. A videózásnál megvan a 8K, megvan az optikai stabilizáció, megvan a HDR, megvan a log formátum, tehát igazából tényleg minden adott, amit videózásból ki lehet hozni, és van egy harmadik kameránk is, ez egy 8 megapixeles zoom kamera, ami 3,3-szeres optikai nagyításra képes, és hát nyilvánvalóan jó jöhet akkor, amikor az ember valami távolabbi dolgot szeretne megörökíteni. Gyors töltés az természetesen adott, 80 wattos vezetékes, és 50 wattos vezeték nélküli megoldással lehet tölteni a készüléket, amiben egy 5000 mAh-s akkumulátor van. Ez valószínűleg simán fog bírni egy dolgos munkanapot, de nincs kizárva, hogy egy másfél napos készenléti időt is össze lehet vele hozni. Egyelőre csak a kínai árakat tudjuk, abból nem biztos, hogy érdemes kiindulni, mert nagyon másképp alakulnak adóterhek és egyéb költségek szempontjából is az ázsiai árazás kapcsán a dolgok. Mire ide érez Magyarországra, addig természetesen valószínűleg ugyanolyan árban lesz, mint amilyen áron egy akármilyen csúcsmodellt meg tudunk venni. Nyilván a OnePlus igyekszik a tekintetben marketingelni majd a telefont, hogy kamerás dolgokra fogja helyezni a hangsúlyt, és a specifikáció alapján van is nekik miért. A másik bemutató szintén Kínában zajlott. Ez a Honornak az első összecsukható, hajlítható kijelzős telefonját érinti, aminek ugye az a neve, hogy Honor Magic V. Na most erről a készülékről is lehetett tudni ezt-azt már előzetesen, mert a Honor is azért próbált felépíteni valami hype-ot a telefonja köré, mégiscsak ez a márka első összehajtható telefonja, meg a függetlenedő Honornak egy olyan terméke, aminek nincsen igazából Huawei-es megfelelője, tehát ez tényleg úgy néz ki, hogy a saját fejlesztésű dolog, aminek kapcsán azért nagyon igyekeztek egy olyan telefont kiadni a piacra, ahol figyelembe vették, hogy az eddig megjelent hajlítható telefonok azok mennyire voltak hát problémások, mik voltak a gyermekbetegségek, hol lehetett ezeken javítani, és ezeket a tapasztalatokat felhasználva alkották meg a Honor Magic V-t, ami az ára alapján is egy abszolút csúcsmodell, és nyilvánvalóan a legfontosabb ellenfele az a Samsung Galaxy Fold 3, lévén, hogy egyébként ezen a bemutatón, ami jó hosszúra nyúlt, főleg a Fold 3-hoz hasonlították a Honor Magic V-t. De miről is van szó? Ez egy könyvszerűen kinyitható telefon. Tehát amikor becsukjuk, akkor egy átlagos telefon méreteit mutatja szemből. Nyilván a vastagsága az azért markánsabb, de a 14,3 mm-es összecsukott vastagság az valamivel több, mint amivel egy normál telefon rendelkezik, mert azok ilyen 8-9 mm-t szoktak hozni, de még így is ez a legkisebb vagy legvékonyabb könyvszerűen összecsukható telefon a piacon, tehát vékonyabb összecsukó, mint a Fold, vékonyabb összecsukó, mint a Xiaomi, vékonyabb összecsukva, mint az Oppo Find N, tehát hogy az összesnél vékonyabb, néhány milliméteres eltérésről van szó, de ez egyébként számít akkor, amikor az ember például a zsebébe próbálja becsúsztatni összecsukott állapotban a készüléket. Ami viszont nagyon fontos, hogy azt mondták a Honornál, hogy hát mi a probléma a Z Fold 3-mal a Samsungnál? Szerintük az vele a probléma, hogy túlságosan keskeny és magas az előlapi kijelző akkor, amikor összecsukott állapotban szeretnénk használni, és ez kényelmetlen használhatósági szempontból, mert nem fér el rendesen rajta a billentyűzet, és egyébként is műgyűrkézni kell rajta, hogy az ember ki tudja használni a külső kijelzőt is, anélkül, hogy szétnyitja a telefont. Ezért aztán a Honor azt mondta, hogy csináljunk egy más képarányú dolgot, és a Samsungnak a 25.9-es képarányához képest, ez csak egy 21.9-es külső kijelzőt jelent, ami egyébként az előlapnak a 90%-át kitölti, tehát nagyon vékony kávákkal meg tudták oldani, hogy az összecsukodó telefon külső kijelzője megfelelően széles és magas legyen, és majdnem, hogy akkora, mint amit egy átlagos telefon tud hozni, tehát igazából kinyitás nélkül is teljes körűen használható, és nem lesz nagyon sok félreütés, meg félrenyomás a működtetés közben. Ez a kijelző egyébként 6,45x100 hüvelykes, 2560x1800 pixelt, 1080 pixelt tud megjeleníteni, OLED, és 120 Hz-es, és elvileg 1000 nites fénysűrűségre képes a gyártó szerint. Nem Gorilla Glass védi, hanem valami hajlított nanokristály üveget raktak rá, amire nagyon büszkék voltak, olyannyira büszkék voltak, hogy a cégnek az elnöke, George Zhao, kétszer is ledobta a bejelentésen a földre a készüléket összecsukott állapotban, hogy demonstrálja, hogy mennyire jól bírja az ütéseket is ez a nanokristály üveg, és hát láthatóan a kezébe lévő termék az valóban nem tört össze, úgyhogy bízhatunk benne, hogy ezt jól megcsinálja a Honor. Ami még lényeges, hogy nyilván szét is tudjuk nyitni ezt a készüléket, és ha kinyitjuk, akkor 7,9 hüvelykes nagyméretű belső kijelzőt kapunk, ami majdnem négyzetes, 10:9 a képarány paraméter. Itt viszont csak 90 Hz-es a képfrissítés, nem mint ez olyan óriási nagy gond lenne, de azért más gyártók a belső kijelzőre is rá tudják tenni a 120 Hz-es frissítést. 800 nites a fénysűrűség, ez is természetesen OLED, más típusú kijelzőt nem is igazán tudunk hajtogatni egyelőre, csak OLED-et, úgyhogy nincs ebben semmi különös. Ami viszont a legfontosabb dolgok egyike, hogy a Honor is átvette az Oppo-tól azt a megoldást, hogy a hajlítás az ilyen vízcsapszerűen történik. Magyarán, amikor mi összecsukjuk a készüléket, akkor a panel két fele az úgy illeszkedik egymáshoz, hogy ahol a zsanér van, ott egy picit kiszélesedik a kijelző maga, és ezért egy nagyobb ívben tud fordulni a zsanér mentén maga a kijelző. És ez azzal jár, hogy egyrészt össze lehet úgy csukni a telefont, hogy nincsen közte rés a két oldal között, nem lehet átlátni, szimmetrikus párhuzamos eredményt kapunk. Másrészt pedig kinyitás után jóval kevésbé zavaró az a hajlítási gyűrődés, ami mondjuk a Samsung telefonjain megtalálható. Egyrészt kevésbé látszik, kevésbé tükröződik, másrészt pedig ugye, hogyha az ujjunkat húzogatjuk arrafelé, akkor sem fogjuk érezni göröngyösnek a felületet, és ez ennek a vízcsepp alakú megoldásnak köszönhető. Szintén azt mondja a Honor, hogy amivel még ők ráerősítettek arra, hogy még kevésbé lássuk a gyűrődést, hogy egy tükröződés gátló bevonatot raktak a belső kijelzőre, ami azt is jelenti, hogy még azt se tükröződik vissza, hogyha közvetlenül az ujjunkat egy fekete színű kijelző terület fölött mozgatjuk, mert hogy van egy ilyen réteg, ami ezt a tükröződést ezt eliminálja. Úgyhogy látszik, hogy ezen nagyon sokat dolgoztak, és tényleg igyekeztek egy olyan telefont összerakni, ami ezt a hajlítási dolgot ezt nagyon jól megoldja. A Honor egyébként 200 000 nyitást és csukást prognosztizál, hogy annyit mindenképpen kibír a telefon. Szerintük ez legalább 5 évig elegendő lesz, mert ilyen mennyiségű kinyitást és becsukást 5 év alatt hoz össze egy átlag felhasználó, pláne akkor, hogyha a külső kijelző is egyébként maximálisan használható, akkor még kevesebb szer kell kinyitni a telefont, hogy a belső kijelzőn élvezzük a tartalmakat. Egy összecsukható telefonban mindig két akkumulátor van, az egyik felében, a másik felében, ez most is így van. Az összkapacitás, ez 4750 mAh, ez nem annyira nagyon sok, de azért mondjuk több, mint amit a Samsung tuszkol bele a Fold 3-ba. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy a 66 wattos gyors töltés az megvan, és ez azt jelenti, hogy 30-35 perc alatt föl lehet tölteni 0-ról 100%-ra a készüléket. Van sztereó hangszóró, és van 3 kamera hátul. Ez egy elég különleges megoldás, mert a 3 kamera az mind a 350 megapixelen dolgozik. Ugye van a fő kameránk, ami 50 megapixeles, van egy ultraszéles kameránk, ami 50 megapixeles, és van egy harmadik kameránk is, ami 50 megapixeles, de ez nem egy külön látószög, nem zoom, meg nem makró, hanem ez egy ilyen spektrum növelő kamera, ami azt jelenti, hogy igazából arra lesz jó, hogy sokkal élénkebb színeket tud megjeleníteni majd a készülék fotózás során, mert a harmadik kamera az kvázi tekintető egy olyan segédszenzornak, ami csak arra hivatott, hogy még ilyen ködös, meg fakó, meg gyenge fényviszonyok között lőtt képeknél is jobban tudja feltérképezni, hogy melyik tárgy, melyik objektum, melyik képnek melyik része milyen színű, és az algoritmus ezt az információt ezt feldolgozza és kvázi rádolgozza a hagyományos főkamera által készített képre, és ennek az eredménye egy jóval vibrálóbb végeredmény fotózási szempontból. Hát nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog, mert végül is az a helyzet, hogy egy picit azt, amit a szemünkkel látunk, még azt is felturbozza, de bizonyára a közösségi médiában, ahol a kirobbanó színek és a nagy kontrasztarány szokott lenni a népszerű, ott majd jól fog jönni, hogy van egy ilyen segédkamera a készüléken. Zoom kamera viszont nincsen, ami mindenképpen a Honor Magic V-nek egy hátránya, és valószínűleg azért nincsen, mert a zoom kamera a leginkább helyigényes megoldás a három szenzor közül, és hogyha ők a legvékonyabb összecsukható telefont szeretnék megalkotni, akkor nincs kizárva, hogy ennek áldozatául esett a zoom kamera. Nyilván, amire még nagyon büszkék voltak a Honornál, hogy átdolgozták a felhasználói felületet, hogy az összecsukható kijelzőhöz alkalmazkodjon. Ennek az a neve, hogy Honor Magic UI 6.0, és ebben egy elég komoly mesterséges intelligencia megoldást raktak bele, ami igyekszik megtanulni a felhasználói szokásainkat, és annak megfelelően optimalizálja nem csak a rendszert, nem csak a kezelőfelületet, meg nem csak az alkalmazások sorrendjét, hanem olyan dolgokat is, hogy mikor szóljon, hogy menjünk valamilyen találkozóra, mert fel tudja dolgozni egy bizonyos idő után, hogy mi mindig nagyon pontosak igyekszünk lenni, vagy nem bánjuk, ha egy kicsit késünk, vagy okvetlenül szeretünk odaérni fél órával azelőtt, hogy egyébként ott kéne lennünk, és akkor ezt ő kitapasztalja ez a rendszer, és annak megfelelően szól, hogy egyébként nekünk mik a szokásaink. Nem tudom, hogy ez mindenkinek jó-e, hogy van egy ilyen AI készülékben, ami meg akar ismerni minket, és azok alapján dolgozik, de a Honornál nagyon hisznek ebben a megoldásban, aztán majd meglátjuk, hogy a felhasználók mennyire fogják szeretni. Az biztos, hogy az a személyi asszisztens, amit Yoyo néven fejlesztettek a Magic UI 6.0-hoz, az egyelőre csak kínai, és talán csak angol nyelven lesz elérhető, úgyhogy nekünk itt Magyarországon még nem nagyon kell azon aggódnunk, hogy a telefonunk állandóan piszkálni fog minket, hogy csináljunk valamit, vagy induljunk el valahová. Egyelőre az európai forgalmazásról nincs hír, de ez egy globális termék, tehát nem kizárt, hogy az év közepe felé megérkezik Magyarországra is. Biztos nem lesz egy olcsó telefon, de ez mindenképpen a Honornak a pillanatnyi csúcsmodellje. Múlt héten beszéltünk arról, hogy megérkezett Magyarországra is a Galaxy S21 FE a Samsungtól. Most pedig már arról van szó, hogy mindjárt itt van a Galaxy S22. Koreai források szerint február 9-én lesz a premier, ami worldwide lesz, tehát egy nemzetközi premier lesz, viszont online, tehát mindenki otthonról nézheti a kis számítógépen keresztül. És igazából ami miatt ez most megint szóba került, hogy úgy voltak eredetileg a koreaiak, hogy már a Galaxy S22 érkezése előtt bejelentik azt a chipsetet, ami bele fog kerülni, ez pedig ugye az Exynos 2200-as. És ezt a bejelentést, aminek már volt kvázi egy dátuma is, ezt eltolták, és igazából mindenki azt tippelgette, hogy ezt direkt tolták el, vagy valami nagy gond van. És most a Samsung megerősítette azokat az információkat, hogy direkt tolták el. Szerintük nincs semmi gond az Exynos 2200-zal, hanem inkább együtt jelentik be a Galaxy S22-vel, amibe ez a chipset bele is kerül, és igazából az Exynos 2200 pedig azért érdekes megoldás, mert ebben lesz először használva az AMD platformja, amitől azt várják, hogy grafikus teljesítmény szempontjából ez a chipset ez végre láthatóan erősebb lesz, mint az aktuálisan legerősebb Qualcomm, és nem fognak a felhasználók az miatt keseregni, hogy miért Exynos chipset van az ő Galaxy csúcsmodelljükbe, és miért nem Qualcomm, ha lehet, hogy az Exynos 2200-as annyira jól sikerült, hogy inkább minden Qualcommos user fog majd arra vágyni, hogy neki Exynos chipset legyen a telefonjába. Ennyi fért bele a műsor első felébe a hírek közé, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig Tóth Attilával és az SD-van technológiával folytatjuk, maradjanak velünk!